megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, a világ teremtőjét, gondviselőjét, fenntartóját, és köszönjük néked, hogy most eléd állhatunk, azért, hogy meghallgassuk a te üzenetedet. Kérünk téged, hogy szent lelked által eleveníts meg számunkra a te igédet, és szólj hozzánk. Kérünk téged, hogy szent lelked által nyisd meg a mi szívünket is, hogy be tudjuk fogadni igédnek üzenetét. Kérünk téged arra, hogy segíts most elcsöndesednünk a te színed előtt. Hadd legyen békesség a mi lelkünkben, hogy meghallhassuk a te szavadat, a te üzenetedet. Kérünk arra, Urunk, hogy bocsáss meg nékünk mindazokért a vétkeinkért és bűneinkért, amikkel most is eléd jövünk. Jól látod az életünket, és tudod, hogy hányszor sértünk meg téged, hányszor szegjük meg a te örökké való törvényeidet. Vétket vétekre halmozunk hétköznapi életünkben. Kérünk, hogy az Úr Jézus nevéért bocsáss meg nekünk, és ne ezek szerint, hanem a te irgalmasságod szerint bánj most mi velünk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te viszed a mi imádságunkat az Atya elé, és köszönjük, hogy általad és éretted meghallgattatik a mi könyörgésünk. Kérünk, hogy dicsőíts meg magad előttünk, örökkévaló Istenünk ezen az együttlétünkön. Amen. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk ezt, a 18. és következő versekben. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, egy gyülekezetben, és engedjétek meg, hogy szívetekre helyezzek néhány gondolatot ebből az alkalomból. Először is a keresztség Isten és népe között fennálló szövetségnek a külső jele. Mint ahogy a jegygyűrű is jel egy szövetséges kapcsolatnak, jelképezi a férj és feleség közt fennálló szövetséget. Amikor megkeresztelünk egy kisgyermeket, akkor Isten cselekszik, és mi csak az ő megbízatása alapján cselekszünk. Ő az, aki szövetségeségül eljegyzi a kisgyermeket ezen az alkalomon is. Másodszor azt hadd húzzam alá, hogy a keresztség vizében benne rejlik a bűnbocsánat ígérete. Ahogy a víz a test piszkát lemossa, úgy a lélek szennyét az Isten bocsánata, kegyelme mossa el. Aki ebben részesül, tudnélik a bűnbocsánatban, annak bűneiről nem emlékezik meg többé Isten, sőt olyan igaznak látja azt az ember, mintha soha semmi bűn nem követett volna el. Tudjuk, hogy ezt a bocsánatot Jézus Krisztus érdemelte ki az embernek a Golgota keresztjén, az ő halálával. Azért ingyen ajándék a bűnbocsánat az embernek. Ennek a mindennél drágább kincsnek az ígéretét hordozza magában a keresztség vize, ezt ígéri már most kisgyermek korában neki az élő Isten. Harmadszor azt szeretném aláhúzni, hogy azt a bűnbocsánatot, amit Jézus Krisztus érdemelt ki, és a keresztség ígér, Isten az evangélium által ajánlja fel minden embernek. Így ennek a kisgyermeknek is. A megkeresztelt ember életében eljön az idő, amikor immár értelmes személyként, felnőttebb fejjel meghallja, hogy Isten hívja őt. A szövetségese hívja őt, és a hozzávaló megtérése, visszatérésre szólítja fel. A Szentlélek az íge által hatalmasan munkálkodik is az ember szívében, hogy mondjon igent az ő urának, tudatosan, teljes szívéből, hallani fogja ő is, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt érte, hívja őt. És azt mondja neki, térj meg, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, és te az enyém vagy. Add nekem a szívedet és az életedet. Ezt hallja majd ő is, mint ahogy mi is halljuk, akik megkeresztelt emberek vagyunk. És végül itt bezárul a kör. Aki hallja ezt a hívást és nem tér meg, nem hisz az evangéliumban, a szövetség szegővé válik. Rajta van ugyan a szövetség külső jele, a keresztség vize, de megszegte a szövetséget. Olyan lesz, mint az a férj vagy feleség, aki jegygyűrűvel a kezén követel házasságtörést. Hitetlensége, tudnélik az ilyen ember hitetlensége, az Isten iránti hálátlanságának a bizonyítéka lesz, és szembe kell néznie a szövetség szegőkre váló súlyos ítélettel, amit az Úr iránt hitetlenül és hálátlanul forduló emberek igazságosan megkapnak. Ez az örök kárhozat. Ha pedig valaki, akit az Úr az evangélium által a megtérésre hív, hisz, és átadja a szívét, az életét Jézus Krisztusnak és Istennek, akkor valóság lesz a számára a bűnbocsánat ígérete, amit a keresztség vizében már akkor megkapott, amikor megkeresztelték. Övé lesz a létező kegyelem. És Istennek nem hűtlen, hanem hűséges szövetségesévé válik, és részesül mindabban az ajándékban, testi-lelki áldásban, amiben Isten részesíti a hozzá megtérő, neki igen mondó szövetségeseit. Mi azt kívánjuk, hogy ezzel a kisgyermekkel ez történjen meg. Most két kérdést teszek föl, melyre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint, Isten előtti felelősségetek tudatában. Akarjátok-e, hogy ezt a kisgyermeket, ami Urunk Jézus Krisztus parancsolata szerint a keresztség sákramentumában, a szövetség külső jelében részesítsük? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek Isten akarata szerint, hogy a konfirmáció alkalmával ő is bizonyságot tehessen a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről? Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt ígéretetek megtartásához. Most fennállva helyünkről mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Dóra Andrea, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük a 164. dicséretünket mindegyik versével. 164. dicséretünket, ami így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, de szent ígéd hallására. Mind a három versével énekeljük el. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön, és legyen a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részében, a 10. verstől kezdve, a 14. versig. Az atyafiak pedig azon az éjszakán elküldék Pált Sílással egyetemben Béreába, kik mikor oda mentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemes lelkűek valának a Tesszalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Sokan hívének azért ő közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmenének és a sokaságot ott is felháboríták. De akkor mindjárt kibocsáták az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé, Sílás és Timóteus azonban ott maradának. Kedves testvérek, a gyülekezetünkben most bibliaiskola folyik. Pénteken kezdődött, és ma délután fog véget érni. Elindultak a Mózes első könyvének az első versétől, és eljutnak majd a Királyok könyvének az elejéig. Azok, akik körülbelül 20-an, vagy egy kicsit talán többen részt vesznek ezen a tanfolyamon. Amely tanfolyam nem csak egy részből áll, hanem úgy tudom, 5 egységből. Tehát még lesz ilyen a jövőben is. Hálás vagyok Istennek azért, hogy ez a Biblia tanulmányozó tanfolyam itt a gyülekezetünkben helyet kaphatott, és folyik. Ennek kapcsán jutott eszembe, és hiszem, hogy nem is véletlenül ez a felolvasott ige szakasz. Pál apostol munkatársaival második missziói útján eljutott egy Bérea nevű kisvárosba. Nem önszántukból mentek oda, hanem azért, mert Tesszalonikából menekülniük kellett. Ott életveszélybe kerültek, és az ottani keresztjének ide, ebbe a biztonságosnak gondolt kisvárosba, ami körülbelül 70 kilométerre van Tesszalonikától, ide menekítették őket. Nos, amikor Pál odaért, nem törődve a biztonságával, első dolga az volt, hogy megint felkereste a városban élő zsidóknak a zsinagógáját, és ott is elkezdte nyíltan hirdetni Krisztus evangéliumát, vagyis azt, hogy a názáreti Jézus a zsidóknak megígért, és általuk várva várt messiás, aki egyúttal az emberiségnek adatott egyetlen megváltó, üdvözítő, aki meghalt a kereszten, de harmadnap feltámadt, felment a mennybe, ő az uraknak az ura, a Kyriosok Kyriosza, aki vissza fog térni a maga idejében, hogy ítéletet tartson, és újjáteremtsen mindeneket, és legyen az egész világ mindenségnek korlátlan urává. Egyszerűen kifejezve, Pál a Béreai zsinagógában is a Krisztust prédikálta. Ő volt az üzenete ott, abban a kisvárosban is. Figyelmünket azonban most, testvéreim, nem annyira Pál apostolra, hanem az ige hallgatóira kell irányítanunk. Mert ezeknek a béreai ige hallgató embereknek a magatartása Isten igéjével szemben kötelező érvényű a számunkra. Calvin úgy mondja, hogy az ő példájukkal törvényt ír elénk az Istennek a lelke. Mit tettek ezek a béreai emberek az Isten igéjével? 3 dolgot tettek. Befogadták az ígét, tanulmányozták az ígét, és követték az ígét. Erről a 3 dologról hadd mondjak néhány szót. Befogadták az ígét. Így mondja Lukács evangélista. Vagyis a lelkük megnyílt a hirdetett ige előtt. Isten üzenete nem zárt ajtókra talált a lelkükben. hanem éppen, hogy kinyitották előtte az ajtót, a szívük ajtaját, és befogadták az ígét a lelkükbe. Ebben a tekintetben nemesebb lelkűek, vagy jobb lelkűek voltak a Tesszalonika beli zsidók nagy részénél, akik rideg közönnyel fogadták az Isten igéjét, sőt, ellenséges elutasítással. E befogadásnak az eszköze a hit volt. Így mondja az evangélista, hogy sokan hittek közülük. Hitáltal fogadták be a szívükbe Isten beszédét az Úr Jézus Krisztusról. Ráadásul még azt is megjegyzi az írás, hogy az igének ez a hittel való befogadása, ez teljes készséggel történt. Teljes készséggel, vagyis minden ellenállás nélkül. Mint egy nyugodtan végighallgatták az apostolt, hívő szívvel elfogadták azt, amit mondott nekik, fogékonyak voltak, szívesen hallgatták az igét, tanulásra kész szelídséggel. Befogadták a lelkükbe az Isten igéjét, hitáltal. Kedves testvérek, hozzánk most az a kérdés, hogy befogadjuk-e mi az Isten beszédét? Otthont adunk-e a szívünkben az Isten beszédének, ami közöttünk is megszólal? Első hallásra, legalábbis a számomra, különös kérdés ez. Hiszen az Isten beszéde, ami teremtőnknek a beszéde, a világ gondviselőjének és fenntartójának a beszéde, hát ne fogadnánk be. Az Isten igéje kincs, mert maga az igazság. Olyan igazság, ami fölött soha nem fog eljárni az idő. Így mondja a Biblia, hogy örökké való az Isten beszéde. Ezt az örökké való kincset, ami a tiszta igazság, ne fogadnánk be a szívünkbe? Hittel és bizalommal? Mi, akik annyi fölösleges információt befogadunk a fejünkbe, mert nézzük a tévét, olvassuk az újságot, hallgatjuk a rádiót, és áramlanak be a fejünkbe, a szemünkön keresztül, a fülünkön keresztül az információk, amiken aztán rágódunk, amiket forgatunk magunkba, amiknek nagyon is helyt adunk a mi lelkünkben. Olyan információk, amik a legtöbb esetben hazugságok, amikre három nap után már nem is fogunk emlékezni, mert nem örökkévaló beszédek. Ezeket a nagyon sokszor meg kell mondanunk szemét, információkat, ők készségesen és nagy nyíltsággal befogadjuk a szívünkbe. És amikor Isten kezd el hozzánk beszélni, aki teremtett minket, akinek a gondoskodását élvezzük napról napra, aki léteztet bennünket, aki nélkül még csak meg se tudnánk mozdulni, aki nélkül levegőt se tudnánk, mert nem tudnánk kimenni az ajtón, ennek az Istennek, akinek a beszéde örökké való beszéd, azt nem fogadjuk be a szívünkbe. A legtöbbször sajnos mi sem fogadjuk be. Rideg közönnyel fogadjuk, lepereg rólunk, vagy éppen ellenségesen eldobjuk és elutasítjuk magunktól. Mi, akik lehajolunk az utcán egy 1000 forintosért, de lehet, hogy egy 100 forintosért, és magunkhoz veszük a mulandó dolgot, az örökkévaló dolgot nem veszük magunkhoz. Nem méltatjuk erre. Sajnos a legtöbb esetben nem méltatjuk erre, testvérek. Miért van ez? Azért, testvéreim, mert a szívünk, a lelkünk természeténél fogva lázad az Isten beszéde, illetve az ellen, aki azt mondta, az Isten ellen. Lázadók vagyunk, testvérek. Lázadunk az Isten ellen, lázadunk Jézus Krisztus ellen, lázadunk az ő evangéliuma, az ő üzenetei ellen, az ő törvényei ellen. Hideg közönnyel, mondom, vagy pedig egy rideg elutasítással, vagy kemény elutasítással ellökjük azt magunktól, erre telik tőlünk. Ezt igazolja, testvérek, nem csak a Biblia, hanem a hétköznapi tapasztalatunk is. Már az Isten munkáját tükrözi az, hogyha érdeklődés van bennünk az Isten igéje iránt. Legalább annyi, mint a földön heverő százas vagy ezres iránt. Ha már valami nyíltság van bennünk, és azt mondjuk, hogy készek vagyunk valamit ezzel foglalkozni. Ez már az Isten munkája, testvérek, aki ugyanazt a hitet munkája bennünk is, mint a béreai emberekben, hogy mi is hittel fogadjuk be, ezzel az általa munkált hittel ragadjuk meg az ő igét, az ő üzenetét, és tegyük a magunkévá azokat. Isten azon van, testvéreim, most is azon van, és mindig azon van, hogy mi hitáltal, készségesen, teljes készséggel befogadhassuk az ő igéjét. Ezen munkálkodik, ezen fáradozik bennem és a testvérekben is. Mivel látja az Úr, hogy nem tudjuk az igét magunktól befogadni, ezért munkálkodik bennünk, például úgy, hogy felszólít bennünket. És kifejezetten parancsba adja nekünk, Jakab apostol által, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, ami megmentheti a lelketeket. Szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, ami a lelketeket megmentheti. Mi testvérek agresszívek vagyunk, ez most a menő, macsó, ez az Isten ellen is ilyen módon, durván bele, agresszíven ellene állni, azt mondja nekünk, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét. Ami megmentheti a lelketeket. Kigyúrjuk a testünket, hatalmas emberekké leszünk, látjuk, ez egy divat, és ugyanakkor, testvéreim, miközben a testünkre annyi gondot fordítunk, mert persze nem csak ezt csináljuk, hanem ápolgatjuk, fésülgetjük, szőrtelenítjük, mindent csin, fújkáljuk, mindennel, testünket ápolgatjuk, gondozgatjuk, a közben a lelkünkkel nem foglalkozunk. Szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, ami a lelketeket megmentheti, mondja nekünk az Isten, mint egy parancsba adva. Ettől kezdve pedig, testvérek, mi felelősek vagyunk azért, hogy befogadjuk a Jézus evangéliumát, az Istennek a beszédeit. Felelősek vagyunk azért, hogy az ő szavának engedve engedelmeskedjünk neki, és az igét méltányoljuk, bizalommal fogadjuk, adjunk otthont a lelkünkben annak. Hiszen ez az, ami megtarthatja a lelkünket. Sőt, testvérek, ez az, amiben ott rejlik az Úr Jézus Krisztus, ami üdvözítő, megváltunk, ami életünknek a rendbetevője, ami örökkévaló boldogságunknak a forrása, ami földi életünk boldogságának a titka. Az ígében rejlik ő maga. Luther mondta, hogy a Szentírás olyan, mint egy bölcs, ami magába zárja az Úr Jézus Krisztust. Ha az ígét befogadjuk magát, Jézust fogadjuk be, ami szerető Istenünket, ami szerető megváltónkat, aki az életét áldozta értünk. Szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, ami, vagy aki megmentheti a ti lelkeiteket. A béreaiak ezt tették, és nekünk is ezt adta törvényül az Isten lelke. Az ő példájukon keresztül. De figyeljük meg, testvérek, hogy a béreaiak nem csak ezzel a szelídséggel fogadták be az Isten beszédeit, vagyis magát az Úr Jézust, hanem tanulmányozták is az ígét. Tanulmányozták. Naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e azok. Ez, testvéreim, több dolgot is jelenthet, én csak most azt szeretném kiemelni, hogy ezek az emberek, ezek a béreai emberek, Pál apostol tanításait, amelyeknek középpontjában, mondom, az Úr Jézus Krisztus személye állt, ezeket a tanításokat a Bibliával, az ő ószövetségi Bibliájukkal a kezükben vizsgálatnak vetették alá. És elkezdték kutatni, hogy tényleg úgy van, ahogy Pál apostol mondja. Ez nem az ő kételkedésüknek a jele, hogy utána néznek az írásokban, hanem az érdeklődésüknek a jele. A mély érdeklődésüknek a jele. Tényleg, Pál kijelentette például, hogy a názáreti Jézusban beteljesedtek a messiásra vonatkozó proféciák. És akkor mondott egy-két példát, lehet, hogy ötöt. De azzal a béreabeliek nem elégedtek meg, hanem azt mondták, hogy mi ezt jobban szeretnénk látni. Jobban szeretnénk ezt érteni. És utána néztek az írásban, lapozgatták előre-hátra, keresték az írásokban, úgy van, ez a Jézus, a Krisztus, akiben nekünk hinni kell. Tényleg róla szólnak ezek az írások. alaposan utána néztek az írásokban annak, amit Pál apostol nekik tanított, testvérek. Tudakozták az írásokat, mégpedig nem csak úgy, hogy egy kicsit tudakozták, hanem azt mondja itt a Bibliában, hogy folyamatosan, napról napra ezt tették. Ezek az emberek nem azt csinálták, amit legtöbbször mi csinálunk. Mi legtöbbször mit csinálunk? Azt csináljuk, testvéreim, hogy előveszük a Bibliánkat, aztán reggel gyorsan 5 perc alatt elolvassuk, aztán legközelebb lehet, hogy este kerül a kezünkbe, vagy este se. Legfeljebb elmegyünk a templomba vasárnap, ezt mondjuk megtesszük, hála Istennek. A lelkész fölkészül, aztán megmagyarázza nekünk egy kicsit az írásokat, de arra, hogy aztán utána mi esetleg otthon ezen még gondolkozzunk, még rágódjunk, még egy kicsit elővegyük a Bibliánkat, lapozgassuk ott előre-hátra, és megvizsgáljuk, hogy úgy vannak-e azok, hogy az a lelkész ott elmondta nekünk a szószéken. Szóval erre már nagyon kevesen veszik a fáradtságot. Arra meg már még kevesebben, hogy esetleg eljönnek egy Biblia órára, ahol pontosan azt csináljuk, hogy a Bibliát tanulmányozzuk. Most éppen Galata levelet tanulmányozzuk. És részről részre, lépésről lépésre haladunk, és igyekszünk a mélyre hatolni az ott rejlő igazságoknak. És megismerni az ígét, azoknak az üzeneteit. Erre aztán már legkevesebben felszínesekké leszünk. Szépen, mint sajnos ilyen a mostani világ. Felszínesek az emberek. És ez valahogy a hívőkre is rá telepszik ez a felszínesség, nem mondanak neki ellent, és igazából nem tudakozzuk az írásokat. Ha őszinték vagyunk, azt mondjuk a béreaiak azt csinálták, de mi nem csináljuk ezt. Mi nem tudakozzuk, megelégszünk valahogy ott a felszínnel, és nem hatolunk az igéknek, az igének a mélységeibe. Pedig testvérek, ennek súlyos következményei vannak. Ha szabad így mondani, negatív következmények, láncreakciója indul el annak az életében, annak a hívőnek az életében, aki nem tudakozza az írásokat. Aki nem kutatja. Csak néhány példát mondok. Először is, testvérek, az ilyen embernek az Isten ismerete, Jézus Krisztus ismerete tekintetében, hát nagy-nagy visszamaradottság következik be az életébe. Egyszerűen nem tud előre, nem halad előre az Isten megismerésében, Jézus Krisztus megismerésében. Mert az ő ismeretében az ígébe való lemerülés által lehet ám előre haladni. Nem csak úgy magunktól, majd rájövünk, hogy milyen az Isten. Az ígében lemerülünk, és akkor megismerjük Isten, megismerjük Jézust, az ígéje az ő kijelentése által. Az ő beszédéből. Ha nem merülünk el az igébe, az Isten ismeretében nem fogunk előre haladni. Sőt, testvérek, lehet mondani, hogy az Isten ismeretében vissza fogunk esni. Vissza fogunk esni. Mert nem úgy van a hívő emberrel, hogy eljutottam az Isten ismeretnek egy fokára, aztán ott megállok, mint hogyha fölértem volna egy fensíkra, aztán ott nézgelődök magam körül, hogy milyen szép a kilátás. Nem így van, testvérek, hanem mi nem tanulmányozzuk az ígét, még azt is elveszítjük, ahova mi eljutottunk. Még az is elvétetik tőlünk, amink van. Ezt mondja Jézus. Testvérek, következő negatív következmény, hogy a hétköznapi életünkben egy csomó döntési helyzetbe kerülvén nem tudjuk eldönteni, hogy mi a helyes. Mert nincs meg az Úrral ez a eleven kapcsolatunk. Mert meggyengül az Úrral való kapcsolatunk, hogyha nem olvassuk az ígét. Meggyengül, elerőtlenedik a hitünk. Ha nem kutatjuk az írásokat, csak úgy a felszínen ott elúszkálunk egy kicsit, aztán rohanunk tovább. A hitünk teljesen elgyengül, megerőtlenedik. És ebből mindig ez következik, hogy a hívő ember életében erőt vesznek megint rajta bűnök, lehet, hogy olyan bűnök, amiket korábban már hála Istennek le tudott tenni, amiktől el tudott szakadni, amiket már megvánt, most visszajönnek más alakba, más formába. Az ilyen ember élete, az ilyen hívő ember elvilágiasodik, az élet egyáltalán nem dicsőíti az Urat. Nem dicsőíti az Urat, sőt, gyalázatot hoz az Úr nevére. Haba tortán, hogy az ilyen hívő ember már nem is lesz boldog, egyáltalán nem lesz egy jó reklámja az Isten gyermekeinek, vagy az Isten ügyének, vagy Jézus Krisztus ügyének, mert egy boldogtalan, aggodalmaskodó, félő, ilyen-olyan hívő emberré válik. Tehát testvérek, az egy, hogy nem tanulmányozzuk az írást, ha nem tudakozzuk az írásokat, negatív folyamatok láncreakciója indul el. Míg hogyha tanulmányozzuk, testvérek, akkor pozitív irányba indul el egy láncreakció. Pozitív irányba. Akkor, testvérek, megismerjük az Urat egyre jobban. Akkor az történik, hogy a hitünk egyre inkább megerősödik ő benne. Egyre inkább tudunk benne bízni. Kutatjuk az írásokat, testvérek, akkor közel kerülünk az Úrhoz, és a hétköznapi életünkben is tudunk olyan döntéseket hozni, amik helyes döntések, jó döntések, amiket nem kell fél óra múlva megbánni. Egy káromkodva aztán emlegetni, hogy milyenek voltunk, meg milyenek mások, akik velünk azt a döntést hozatták. Testvérek, mennyi idegeskedésnek, aggódásnak, félelemnek, rossz döntésnek húznánk ki a méregfogát, hogyha az ígét tanulmányoznánk. És közel kerülnénk ezáltal a mi Urunkhoz, jobban értenénk az ő gondolatait, az ő terveit, az ő erkölcsi törvényeit, az ő igazságait. Szentebbek lehetnénk, tökéletesebbek lehetnénk, jobb reklámjai lennénk az Isten ügyének. Egy csomó pozitív dolog történne, ha tanulmányoznánk, tudakoznánk és belemerülnénk sokkal inkább az ígébe, mint ahogy azt tesszük. A béreaiak példájában Isten törvényt ad elénk, azt a törvényt, hogy kutassuk az írásokat, tanulmányozzuk az írásokat, mélyüljünk el azokban, amiket Isten ott elrejtett, testvérek. Sajnos így magamon is észreveszem, mert magam ellen is beszélek ezen a helyen ilyenkor, magamon is észreveszem, hogy ez a rohanás felszínessé tesz engem is, és nem tudok úgy elmélyülni az igébe, hogy kellene. De látom is ennek a negatív következményeit az életemben. Meg lehet, hogy mások is látják, vagy testvérek is látják. A testvérek, ez nem jó van így. Ebben bűnbánatot kell nekem is, de mindnyájunknak tartani, ha mi hívő embereknek valljuk magunkat. És ebben a dologban változtatnunk kell az Úr akarata szerint. Aki igenis azt akarja, hogy mi az írásokat tudakozzuk. Emlékezzünk vissza, testvérek, Mózes 5. könyvére, hogy Isten mit mondott a zsidó embereknek. A szívetekbe írjátok föl az én beszédeimet. A szívetekbe. Beszéljetek azokról az ígékről, amikor utaztok. Amikor a házatokban ültök. Amikor lefekszetek. Amikor felkeltek. Írjátok föl az ajtófélfára. A kapuitokra. Tegyétek a kezetekre az ígét. Kössétek a homlokotokra, hogy legyen homlokkötőlatív szemetek előtt mindig. Testvérek, Isten azt akarja, hogy mi tudakozzuk az írásokat. Ha nem csináljuk, engedetlenek vagyunk. Tudakozzuk az írásokat. Mélyüljünk el benne. Végül az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni az ígéből, hogy a béreai keresztjének követték is az írást. Követték. Az ige befogadása és az abban való elmélyülés tapasztalható következményekkel jár. Tapasztalható következmények vannak Béreában is. Például nem csak a zsidók közül hittek, hanem elkezdtek hinni a pogány emberek közül is abban az igében, abban a Jézusban, amit illetve akit Pál hirdetett. Mégpedig nem is az, hogy így mondjam, a munkás emberek, hanem így mondja, hogy az előkelő emberek közül, az előkelő görögök közül. Az előkelő emberek mindig sokkal nehezebben alászkodnak meg, mert ők gőgösek. Nagyra tartják magukat, és nem tudnak megalászkodni. Mert, mit tudom én, mert van nekik egy szép házuk, meg egy nagyon jó autójuk, és aztán ez nehézé teszi azt, hogy az ember megalázkodjon az Isten előtt, mert olyan nagy ember lett. Az előkelők nehezen hajlanak meg az Úr előtt, de itt azt látjuk, hogy még előkelő emberek is, tekintélyes emberek, elöljáró emberek is, oda fordultak az igéhez, Jézus Krisztushoz, és hittek. Ez azt jelenti valahol, testvérek, hogy egy ilyen eredményes misszió volt abban a Béreában. Az evangelizáció nem egy eredménytelen munkálkodás volt, hanem ott emberek fordultak oda, nem egy, nem kettő, hanem sokan, nem kevesen fordultak oda az Úrhoz. És ez biztos, testvérek, hogy annak is köszönhető, hogy Isten megáldotta ezeket a ott először igét befogadó és az igét kutató embereket, és az ő bizonyságtételeiket. Aztán tapasztalható következmény az is, testvérek, hogy rájuk tört ezekre az emberekre az üldözés. Az ígét befogadó, tanulmányozó emberekre rátör az üldözés. Nehézségek következtek be. Azt olvassuk, hogy még Tesszalonikából 70 kilométerről is eljöttek az Isten ellenségei, azok a zsidó emberek, és ott föllázították a csőcseléket és a sokaságot Pálék, meg az őket követő keresztjének hívő emberek ellen. Az ígét befogadó és az ígét tanulmányozó emberek ellen föllázították a sokaságot. Hatalmas zűrzavart idéztek elő, olyannyira, hogy Pál apostolt el is menekítették onnan megint a béreai keresztjének is. Testvérek, ez is egy következmény, egy tapasztalat, az embert elkezdik üldözni. Hogyha kutatja az ígét, miután befogadta, és követi, elkezdik üldözni, bántani fogják. Aztán az is egy következmény, testvérek, hogy egy testvér szeretet bontakozott ki abban a béreai gyülekezetben. Mégpedig olyan testvér szeretet, ami azelőtt nem volt. Most egyszer csak ott van. Azt látjuk, hogy az ige befogadói és kutatói szeretik Pál apostolt. Hiszen ennek a szeretetnek a megnyilvánulása az, hogy mihelyest veszély van, elmenekítik. Azonnal mondják neki, te nem maradhatsz itt, menjél tovább is. Helyezd biztonságba magadat, és mi eljuttatunk egy védett helyről, nem eshetik bántódásra, de gondoskodó szeretet van bennük. Ugyanakkor Pál apostol is szereti őket, mert ott hagyja nekik a két legkedvesebb tanítványát, Sillást és Timóteust, akik nélkül Pál szinte mozdulni se tudott, de most ott hagyja nekik, mert tudja, hogy ezeknek a béreaiaknak még szüksége van a támaszra, a segítségre. Nem tudnak megállni a maguk lábán. Olyan emberek kellenek, akik az igét, ige ismeretében, az Úr ismeretében előre segítik őket. Ott hagyja nekik azokat az embereket, akik az ő legkedvesebb munkatársai voltak. Ez is szeretet. Tehát testvérek, ha valahol az igét befogadják, elmélyülnek benne, és aztán követni kezdik, ott eredményesebb lesz a misszió, az evangelizáció. Ott kibontakozik a hívőknek az üldözése is. Látszólag ezzel magunk ellen beszélek, de nem baj. Senki nem szeret üldözött lenni, de hát ez ezzel jár. Jézus is megmondta, mi is megmondjuk, tapasztaljuk is. És a harmadik dolog pedig, hogy ez az üldözött sereg mégis a szeretetnek a szálaival kötődik össze egymással. És valódi szeretet, nem csak ilyen jelszavak szintjén való szeretet, hanem ez egy valódi testvér szeretet, ami közöttük kibont. Így van ez ma is, testvérek. Ha követjük az ígét, akkor megtörténik az, hogy a missziónk eredményesebb lesz. Megtörténik a bizonyságtételeinknek az, hogy Isten megáldja őket, és emberek szívét általa magához fordítja. Megtörténik az, hogy bántani fognak minket, gúnyolni fognak minket. Nehézségeket kell elszenvednünk munkahelyen, itt-ott, amott az életbe. És megtörténik az is, hogy a szeretet egymás között megnövekedik. Ezek áldott következményei az ige követésének. Nos, itt van előttünk a béreai embereknek a példája, akiknek példáját Isten állítja elénk, és a lélek által törvényt ad elénk, ahogy Calvinunk mondta. Kövessük ezt a példát, legyél az igének befogadója, tanulmányozója és követője, hogy tökéletesedjünk, és egyre Istent dicsőítőbbé válhasson a mi életünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is beszélsz és tanítasz minket. Kérünk téged arra, hogy segíts a te beszédednek, ennek a most hallott beszédnek is helyet adni a szívünkben. Köszönjük néked, hogyha a te beszédednek helyet adunk, mindig neked adunk helyet, aki mondod azokat. Sőt, neked adunk helyet, Úr Jézus, aki megváltottál bennünket, aki föltámadtál, aki élsz, akinek kezében van minden hatalom mennyen és földön. Köszönjük néked, Urunk, hogy adtad nekünk a Bibliát, hogy azt tanulmányozzuk. És köszönjük néked, hogy annak tanulmányozása közben hozzád közel kerülünk. A benned való hitünk megerősödik. Az életünk, hívő életünk növekedni fog a szentségben. A tökéletesedés felé haladunk előre. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, befogadni, tanulmányozni és követni a Te igédet. Urunk, látod, hogy milyen sokszor tetszik nekünk az íged, de nem követjük. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy megtagadva önmagunkat, a Te beszédednek engedelmeskedni tudjunk. Olcs a szívünkbe alázatot, munkálj alázatot a lelkünkben, hogy bármit mondasz nekünk, azt követni tudjuk. Köszönjük néked azt, hogy ma is így beszélsz velünk, és kérünk is most arra, hogy áld meg a gyülekezetünket ezeken a beszédeken túl is. Áld meg bennünket a Te gondviselő szereteteddel. Munkáld közöttünk a testvéri egyetértést. Munkáld közöttünk a testvér szeretetet. Munkáld, hogy jobb szolgálóid lehessünk, hűségesebb bizonyságtevőid a hétköznapi életben. Kérünk téged arra, hogy áld meg most azt a családot, akik a gyermeküket elhozták ide, és akit megkereszteltünk. Tekints rá erre a kicsin gyermekre is. Te, aki megígérted neki most a keresztség jegyében is a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Te légy az, aki megkeresed őt, aki hirdeted neki önmagadat, aki egyszer magadhoz vonzod őt. Kérünk téged arra, hogy tedd őt hűséges, szövetséges társaddá, és ne engedd, hogy hitetlen, hűtlen szövetségesed legyen. Imádkozunk azért, hogy áld meg az ő szüleit bölcsességgel, kereszt szüleit is erővel, szeretettel. Hadd növekedjen egy áldott családban, egy áldott otthonban ez a kisgyermek. Köszönjük Te néked, Urunk, hogy a betegeinkre is gondolhatunk. Hozzuk őket is eléd, és kérünk, légy velük a beteg ágyon, kórházban, klinikán, vagy otthon. Kérünk, hogy erősítsd meg, gyógyítsd meg őket, ha lehetséges. De add, hogy a Te közelségedből merítsenek erőt, békességet nehézségeik hordozásához. Imádkozunk hozzád a mi népünkért, hogy adj ennek a népnek hozzád fordulást, megtérést. Add meg, Urunk, hogy a Te ígédnek befogadója, tanulmányozója és követője lehessen a mi népünk, hogy megállhassd, hogy megdicsőíthesd magad általa. Kérünk téged, hogy végezd ezt el, munkálkodj ezen a mi népünk tagjainak a szívében. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, sokkal inkább, mint ahogy mi azt elgondolni tudjuk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket, egész életünket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt Szeles Mihály, akinek temetése 28-án lesz, vagyis holnap lesz az újszegedi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott szeretteinek, családtagjainak. Hirdetem a heti alkalmainkat. Ifjúsági órát tartunk hétfőn, 6:30. Kedden kanonika vizitáció lesz a gyülekezetünkben, ezért a presbiter testvéreket presbiteri gyűlésre összehívom 18 órára. Tehát ez kedden lesz. Bibliaóra meg lesz tartva, és utána lesz tulajdonképpen a látogatásnak a megbeszélése. Ilyenkor ez kötelező a részvétel a presbitereknek. Hirdetem továbbá azt, hogy május 1-én, vagyis csütörtökön, gyülekezetünk néhány tagja elutazik erdélyi testvérgyülekezetünkbe, és erről kell egy kis megbeszélést tartanunk. Azért, hogy pontosan lássuk, hogy ki és hogyan fog jönni, azért azt kérem, hogy most az Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre maradjunk együtt. Azt hiszem a legegyszerűbb, hogyha itt elől találkozunk. Tehát mi, akik mennénk, itt elől találkozunk. Május 1-én mennénk el, vagyis csütörtökön reggel, és hétfőn reggel indulnánk vissza Erdélyből. Befejezésül még azt hirdetem a testvéreknek, hogy az építkezés halad, hála az Úrnak, közeledik a befejezéséhez. Reméljük, hogy egy pár héten belül tényleg bevégződik a munka. Biztosan értesülnek majd a testvérek arról, hogy az önkormányzattól is kaptunk támogatást erre a munkára, és így, hogy így mondjam, már eddig is be tudtuk volna fejezni, de bizonyos munkákat el kellett volna hagynunk, amik mégis szükségesek lettek volna. Most meg tudjuk csinálni a munkáinkat, hála Istennek. De továbbra is azt kérem a testvérektől, hogy aki teheti, az folytassa az adakozást, mert azért szeretnénk most egy füst alatt azért minél több mindent megcsinálni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Ha a kiáratnál a testvérek látják ezt a füzetet, akkor nyugodtan magukkal vihetik, mert ingyen van, és adogathatják másoknak is, mert egy jó olvasmány, és egy kicsit bevezet a kereszténységbe, a Biblia ismeretébe ez a kis füzet. Szabad vinni, szabad adni ismerőseinknek, osztálytársaknak, egyéb embereknek, szomszédoknak. Ajánlom a testvéreknek ezt szeretettel. Most pedig a záró énekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjére. Ez pedig a 231. énekünk lesz. 231. dicséretünket énekeljük, mind a 4 versével, és utána pedig majd a magyar himnuszt. A 231. énekünk így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem.